Monitor délután. Magazinműsor minden hétköznap 4-től 6-ig. A stúdióban Ércfalvi András.
Jó ráadást kívánok mindenkinek, ez a Monitor délután itt a Trend FM-en, egy nagyon izgalmas és azt gondolom kihívásokkal teli beszélgetés következik a következő 20-25 percben. A közmű térképezés üzleti és technológiai jelentősége roncsolásmentes megoldások segítségével. Azért mondtam, hogy kihívásokkal teli, mert én ez a téma az egyáltalán nem értek. De utána néztem egy csomó cikknek meg videónak. Dr. Pál Dávid Gergely független szakértő GPR van itt a stúdióban, és Németh Dániel megszokott módon az Alfentech Service üzletfejlesztési vezetője, ugye BIM módszer, erre majd mindjárt visszatérünk, vagy elérünk majd oda, tehát akkor közmű térképezés roncsolásmentes megoldásokkal. Most nézegettem ezeket a videókat, és hát ez zseniális ez a szerkezet, hogy ez mi mindenre képes, ez fog kiderülni a következő, ez a technológia egészen pontos, ez fog kiderülni ugye a következő műsor részben. Egy pici bemutatkozást, jó mind a kettőtöktől, mondjuk Danit már jól ismerik a hallgatók, de jöjjön akkor Dávid először.
Nagyon szépen köszönöm a meghívást, és örülök, hogy hallathatom a hangom itt is. Pál Dávid Gergely vagyok, és immáron 10-11 éve foglalkozom roncsolásmentes sekély-geofizikai megoldásokkal. Ezek a megoldások nagyon sok alkalmazási területen használhatóak. Napjainkban azért górcső alatt a közmű térképezés az igencsak elterjedt ezeknek a használata, de itt is azért azt le kell szögezni, hogy ez a georadar, illetve georadar használat, az nem egy kincskeresés.
Ezt akartam, hogy rögtön kezdjük. Nem fémkereső, nem kincskereső, nem aranytárgyak a Dunaparton, ugye?
Nem, és ezt is ugye rendszerben kell gondolkozni, rendszerben kell használni. Nem szabad úgy használni egy ilyen eszközt az esetek többségében, hogy akkor van egy radarom, el tudom csak itt meg ott, és akkor lesz bele valami, és akkor előjön a csontváz, hanem minden esetben vannak kiegészítő, meg segítő megoldásai is a radarnak, amit kötelező, vagy igen, ajánlott használni ezek a megoldások használata során.
És hát most fókuszban az építőipar, és akkor a BIM professzor, Dani, te is tedd le a névjegyedet.
Üdvözlöm a hallgatókat. Ugye én az ügyfelénk igényeit és a piaci trendeket keresem, és ugye fontos, hogy a BIM hogyan kapcsolódik ehhez a technológiához, de azt gondolom, hogy erről most itt folyamatában fogunk részletesebben beszélni.
Jó, akkor nézzük a technológia alapjait és az előnyeit. Jó, és akkor fókuszálunk az építőiparra, hogy ez a fajta lehetőség, ez mit tesz hozzá, mi az, amiben más? Azt mondtuk, hogy az elején, hogy roncsolásmentes megoldás.
Ugye? Gyakorlatilag antennák segítségével elektromágneses hullámokat vagy impulzus bocsájtunk a talajba, a beágyazó üledékbe vagy a környezetbe, és rögtön már in-situ terepi körülmények között lehet látni visszaverődéseket, illetve szakma hiperbólának nevezi ezeket a jelenségeket, amikből lehet következtetni arra, hogy van valami a talpunk alatt, ami nem egy homogén környezetre utal, hanem ugye egy heterogén környezetre, és hogyha a közművekbe gondolunk bele, az ugye utólag került bele a legtöbb esetben, sőt nem a legtöbb esetben, mindig ugye a talajba. Ezzel a módszer segítségével gyorsan, hatékonyan meg tudjuk állapítani ezeknek a nyomvonalát gyakorlatilag.
A valós nyomvonalát. Valamilyen módon dokumentálva van jó esetben, ugye, hogy hol van az a közmű, vagy az összes többi, de a valóság ettől eltérhet.
Így van, igen, ettől eltérhet, és pont ezért napjainkban igen használatos, mert van egy vagy egy offset, egy nyomtatott állomány erről, hogy gyakorlatilag hol lehet a közművünk, vagy digitális állomány, de itt a pontossága ezeknek az állományoknak gyakran megkérdőjelezhető.
Láttam ilyen kis videókat, amikor ilyen kis kocsit tologatnak különböző kereszteződésekben, meg építkezéseken, és ugye a képernyő az mutatja azt, hogy egyébként a talajban, valamilyen mélységben egészen pontosan mi van. Ugye az megmutatja az acélt a betonban, ha jól láttam, megmutatja talán ez egy angol nyelvű volt, a korróziót, hogy az a vasakot lenn a földben, milyen van, állapotban igen, van. Igen. Van-e bennük valamilyen hiba vagy roncsolás? Tehát rengeteg információ.
Így van, és amit említettél, ugye különböző léptékekben tudunk a radar használatban gondolkozni. Acélszerkezet kutatás az ugye kis kézi radarok segítségével történik, ellenben mondjuk egy úthálózat térképezés, vagy közmű térképezés, akár ugye vontás megoldással gépkocsihoz lehet rögzíteni ezeket a nagyobb antennákat, és ezeknek a segítségével tudunk térképezni, de ez megint egy más lépték, mint hogy a kézi georadar használat.
Nézzük akkor, hogy mik az üzleti előnyeinek a technológiában.
Talajradar használata az komoly üzleti előnyökkel jár. Tehát azon beruházásoknál, ahol ez a folyamat nincs alkalmazva, és nincs radarozás, óriási költségek tudnak az előre nem látható problémákból eredni. Így lényegében időt és pénzt takarítunk meg, ugyanúgy, ahogy a BIM-es folyamatok mindegyikével, azáltal, hogy a talajradorozás, a beruházás építés megkezdése előtt megtörténik, minden egyes talajban lévő objektumot a szakembereink felmérnek, feltárnak, gyakorlatilag tervezést és a kivitelezést egyöntetően tudjuk nagyon komolyan segíteni, és ezeket a folyamatokat sokkal tervezhetőbbé tudjuk.
Hát nincsenek váratlan meglepetések, erről majd még beszélünk, és egy konkrét példa kapcsán. A BIM módszerbe vagy modellekbe hogyan applikálhatók be ezek az adatok, ezeket a gyűjtött adatok? Akár már a tervezésnél, de később akár az építkezési fázisban.
Maga a radarállomány az egy vonalas állomány, ami hasonlóan a CAD modellekhez olyan geometriai és információs adatokat tartalmaz, amiket lényegében ebben az BIM-es információs modellben, tehát a Building Information modellben nulladik pontként még a földmunkák megkezdése előtt tudunk integrálni. Ugye a BIM elvei, hogy van egy központi adatmodellünk, amiben gyakorlatilag az összes szakág, minden egyes olyan információ adat bekerül, ami segíti a résztvevők munkáját. A talajradar állományok a szerencsés helyzetben elsőként szoktak ezekbe az állományokba, BIM modellekbe bekerülni. Itt van ugye az LFM Tech Services szakemberei, információ menedzserei egy adatfeldolgozási folyamat után integrálják ezeket az állományokat a modellekbe, és így az összes résztvevő számára ezek rendelkezésre tudnak állni.
Ez mindig fontos, és minden fejezetben fontos, de akkor az itt is nyilván, és ezt akkor Dávid megerősítheti, hogy itt a nulladik lépés az, ugye? Bármilyen építkezés tervezése zajlik, akkor akár zöldmezős, akár nem, de hogy akkor egészen pontos képet kapjon a beruházó, vagy a tervező, vagy a kivitelező, egészen pontosan mi van a föld mélyén.
Így van, ez akár nem nulladik, még nagyon jó, vagy mínusz egy. Így van, ezt akartam, hogy mínusz egyedik lépés is kellene, hogy legyen ugye a georadar használat. Hála az égnek ez egyre jobban elterjedtebb most már hazánk területén is. A hasonló roncsolásmentes megoldásoknak a használata az építőipari kivitelezések előtt. És azt még ugye a BIM-hez hozzáfűzném, hogy itt ugye látunk a kijelzőn valamit, ez a legtöbb esetben minket a szakembereket lázba hoz, mert szép, de gyakorlatilag itt az XYZ koordináta a lényeg. Az, hogy az hol van az az adott objektum, és tényleg ott van-e, ezt az XYZ-t, ezt utána egy vektoros rendszerbe tudjuk illeszteni, és onnantól kezdve a mérnök kollégák tudnak vele dolgozni, illetve tervezni.
Ott vagy te, aki már ezt sok évet csinálod, és pontosan tudod, vagy majdnem mindig pontosan tudod, mert nyilván vannak meglepetések, hogy mi van a képernyőn, de azt hogy fordítod le, mondjuk akár a Daniéknak?
Itt ezeket ugye ki kell jelölni, ezeket a pontszerű vagy vonalas létesítményeket, és ezeket ugye exportálni kell különböző kiterjesztésekbe, lehet DVG-be, DXF-be, SHP-be, de ezek ugye vektoros állományok, és ez itt a szó, hogy én a rasteres állományból egy vektoros állományt tudok generálni, amit tudnak utána a kollégák használni gyakorlatilag, illetve nagyon jó a kérdés, mert ez mindig egy szubjektív szakma lesz, és amit az elején beszéltünk, hogy ez nem kincskeresés. Szóval a radarral én meghatározok egy lokációt, azt még az esetek többségében ugye egy lokátoros felderítés is követ, vagy megelőz, illetve hogyha van lehetőség arra mondjuk, hogy egy aknafedlapot felemeljünk, akkor az még egy plusz információ, és rengeteg olyan vektoros állományt tudunk gyűjteni, aminek a segítségével a 100%-hoz tudunk közelíteni, de azt tudni kell, hogy ez mindig egy becslés lesz, mert ugye ebből a üledékből, a cifra nyomorúságból szeretnénk előhozni valamit, és nem olyan, mint a lézerszkenner, hogy akkor ugye tűpontosan. Itt ezt nagyon sok minden befolyásolhatja. Azt le kell szögezni, minden csak akkor lesz 100%-ig biztos közműterén, hogyha az ki van ásva, vagy mondjuk el van szakítva.
Ki van ásva mondjuk a vasúti sém, mert az előbb azt ígértük, hogy ígértétek, hogy lesz erre példa is.
Nem messze a rádiótoktól a Váci úton egy iparterület volt, ami gyakorlatilag gyár üzemként, gyártó telepként funkcionált így az elmúlt évtizedekben, ezt lebontották, bedöntötték ezeket az épületeket. Rengeteg objektumot találtunk, talán az egyik legizgalmasabb egy ilyen másfél méter mélyen futó vasúti simpár volt, egyéb kiterjedt objektumokat, közműveket, és ugye ezeket a BIM modellben úgy tudtuk már átadni a megrendelőnknek, gyakorlatilag kategorizálva, külön elemtípusonként megjelenítettük egy teljes rendszer keretén belül.
Hát ez nagyon nem mindegy, ugye, amikor én birtokba veszek egy területet, és egyszer csak valamiféle munkát ott elkezdek, és kiderül, hogy másfél méter mélyen, nem tudom milyen hosszan fut egy simpár. Tehát az nyilván felborítja a költségvetést, időbeosztást, meg az összes többit.
Így van, és ezekre jobb ugye előbb fölkészülni, és az is azért trendszerű lehet, vagy lehetne, hogyha ugye elkezdődik a beruházás, és akkor egy ilyen megoldásnak a használatával kijelölni mondjuk az adott területet, hogy jó, akkor én itt ezen a területen nem fogok, azért mert itt nagyon sok olyan dolog van a talajban, amit mondjuk ki kéne szedni, és csak utána kezdhetek neki, de mondjuk a másik B vagy C terület az meg sokkal jobb, mert ott nem kell ilyen objektumokat.
Hát optimalizálni tudsz, mint időt, pénz, költséget, rengeteg. Oké, mire használják most ezt a technológiát, és mik a jövőbeli lehetőségek? És ez a BIM-ben hogyan képzelhető ennek az evolúciója?
A következő ugrás a BIM-ben ezeknek az adatoknak a kiterjesztett valóságban történő megjelenítése. Ugye ezt augmented reality-nek hívjuk. Gyakorlatilag onnantól, hogy ezek az állományok megjelennek egy adat környezetben, különböző táblagépek, mobileszközök segítségével az adott építési területen ezek tovább tudják a hatékonyságot fokozni. Ugye, ahogy te is mondtad, pénz és idő megtakarítás, tervezhetőség és az optimalizálhatóság a fő cél. Egyéb területeken is használják, de azt gondolom, hogy ez Dávidnak a szakterülete, régészeti feltárások, szerkezeti vizsgálatok.
Illetve amifelé kéne, hogy haladjunk, ugye itt Dani említette az augmented reality-t, itt gyakorlatilag csak egy példa, létezik mondjuk egy ipari terület, ahol az elmúlt 20-30-40-50 évben nagyon sok közművet lefektettek. Hála Istennek, vagy nem annyira hála Istennek, vannak erről mondjuk digitális állományok, mindenféle DVG vagy DXF formátumban, amelyek gyakorlatilag ugye csak egymásra lettek az elmúlt 10-20 évbe dobálva. Itt szerintem mindenki érzi, hogy ebben nagyon nagy a bizonytalanság, hogyha csak beledobálgatunk valamit egy ilyen fájlba, és pont aki mondjuk az üzemeltetésért felelős, eszébe juthat az, hogy oké, ezt így egymást rakták, de akkor biztos, hogy ott van-e. Vagy lehet, hogy belefutott már olyan havári eseménybe, hogy nézte a digitális állományt, ami az elmúlt 10 évből való, és ennek ellenére kábel szakítás történt. Ilyenkor jöhet ugye az, hogy akkor...
Ez benne van a hírekben is, általában.
Igen, hogy a közműveket ugye föl kell térképezni, hogyha megtörtént a közmű térképezés, akkor ugye lesz egy modellünk, és hogyha ez megfelelően mondjuk egy iparterület lokalizálva van, georeferálva van, akkor gyakorlatilag, amit Dami említett, itt ugye az lehetne a legnagyobb előny, hogy onnantól kezdve az üzemeltetési vezető csak egy táblagépet a kezébe vesz, megy végig a területen, és látja maga előtt kiterjesztett valóságban, hogy mi van jelen esetben a talpa alatt, és hogy mondjuk az adott kotró vagy markoló az hol dolgozhat biztonsággal.
A partnereket mi győzi meg? Tehát mi az, ami a legfontosabb érv? Nyilván itt bemutatót is érdemes tartani mondjuk egy területen, és az lenyűgözi az embert, egyszer csak kiderül, hogy hoppá, egészen mást mutatnak a dokumentumok, és egészen más van. De mi az, amivel igazából hatni lehet a partnernek, hogy ez fontos, és ezt be kell építeni.
Ezt urának. Nagyon jól mondtad, mert általában a partnerek számára ez egy teljesen ismeretlen történet, és ahhoz, hogy a projekt el tudjon indulni, demózni szoktunk kisebb területeken. Egyrészt a demo felmérés állománya, és maga a technológia az, ami az első lépésként hihetetlennek tűnik, de működik, és tényleg vizuálisan láthatóvá válik a talaj alatti összes állomány. És ezáltal azok a tapasztalatok, azok a negatív tapasztalatok, amik egy építőipari szereplő számára, aki földmunkákkal foglalkozik, és ilyen jellegű tevékenységeket végez, mindenki szakított már tépettel, és ment olyan területre,
futott bele valamibe.
Ezáltal pontosan tudja, hogy ennek milyen többletköltségei vannak. Hát nyilván ezeket előre nem lehet betervezni, és hogyha ez megtörténik, az sok 10 millió forintos károkat tud okozni. Maga a technológia elterjedése most már egyre inkább jelen van az építőiparban. Nem egy olcsó dolog, de sokkal kedvezőbb ennek a díja, mint a problémát és a keletkezett károkat megtéríteni.
És akkor azt kérik, hogy akkor radarozzátok meg a területet, meg a tervezési fázisban, a szakemberekkel együtt radarozzátok végig.
Mert természetesen. Első lépésként szoktunk egy demót csinálni egy kisebb területről, megkérjük a partnert, hogy mutassa meg, melyik az a terület, ahol tervezhet, vagy a tervek alapján, vagy a tudása alapján. Rengeteg olyan objektum található, lelhető fel a talajban, ami érdekes lehet számára, azt egy kisebb négyzetméterre megmutatjuk neki, megmutatjuk a folyamatot, hogy hogyan tudjuk ezeket feldolgozni, ugye az alfentek oldaláról, és hát nagyon nem kell utána győzködni őket.
Azt mondtad az előbb, hogy azért általában ugye 10 évben visszamenőleg azért digitálisan van valamiféle. Mondjuk, hogy Budapestet nézem, vagy az agglomerációt nézem, vagy a nagyvárosokat nézem. De hát azért sokkal régebbiek ezek a közművek. meg sokkal régebb óta is sok minden van ott, amire aztán rápakoltak, kicsit bontottunk, kicsit ástunk, hát hányszor láttuk azt, hogy egy útszakaszt fölbontanak egyik közmű, fél év múlva a másik közmű, mert ugyanazt megcsinálják. Ez hogy volt dokumentálva az elmúlt 30-40 évben, ki tudja. Szóval nem tudom, hogy ez a 10 év értem, hogy akkor már digitalizált, de előtte.
Igen, előtte is ugye úgynevezett lepedőkön, vagy ugye nyomtatott állományokon volt ez. És nyilván ugye most, amit már napjainkban lehet használni, és mondjuk elérhető, az nyilván vagy digitális adatközlésből származik, vagy gyakorlatilag ugye ezeknek az állományoknak a beszkenneléséből, és itt ugye már azt érezhetjük, hogyha egy állományt be kell szkennelni, ami mondjuk nem egy A4-es lap, hanem sokkal nagyobb, akkor ott a hiba lehetőség a humán erőforrásától az bőven benne van, hogy akkor az egy kicsikét odébb csúszik a papír, az már nem úgy van, és akkor már is egy vagy két méterrel odébb csúszik a digitális
És itt hangsúlyozunk, hogy Dávid, nem a lidár szkennelésről beszélem, az épületfelmérésről, hanem a dokumentumok klasszikus beszkenneléséről.
Csak egy dolog még, hogy azért erről a fajta technológiáról azért nagyon sokaknak van elképzelése. Amit mondtatok is, ugye most rengeteg helyen lehet ezt használni, középkori temetők feltárása, bárhol. Szóval mindenkinek van erről egy képe, ugye, meg fémdetektorok, meg láttam az óceánok mélyén ott valamit radaroznak, tehát valami információnk van, de nyilván nem ez, amit itt az építőiparban használt. Ez valamiféle edukációt is feltételez, amit mind a kettőtöknek a partnerek felé közvetíteni kell, hogy ez a technológia egészen pontosan mire jó. Nem erre, nem arra, de arra viszont tökéletes.
Illetve az egész rendszer, hogy önmagában, amit az elején is beszéltünk, hogy önmagában egy nagyon jó dolog, de alá kell támasztani,
kontrollálni
kell egyéb megoldásokkal, és egy csomagban kell gondolkozni. Hogyha csak radarban gondolkozunk, az nem feltétlen előnyös, csomagba kell gondolkozni, és itt a radaros méréseinket, azt is százalékos, hogy ki kell fejezzünk ezeket, akkor össze tudjuk rakni belőle, amit említettünk, hogy közel 100% legyen az eredményünk, egységként kell kezelni ezeket a vektoros értékeinket.
Azt a BIM módszerrel kapcsolatban mindig Dani elmondja, hogy azért, amikor egy-egy tárgyalásra sor kerül, akkor a BIM módszer mellett üzleti érvek szólnak. Ugye, tehát a költségcsökkentés, hatékonyságnövelés és sok minden más. Ezt itt százalékosan meg lehet mondani, hogy egy ilyen fajta áttekintés egy tervezési időszakban, egy ilyen talajradarozás az a végén hogyan befolyásolhatja a költségvetést?
Alapvetően a BIM ugye ezeknek a előre nem látható problémáknak és eseményeknek az elhárítására szolgál. Tehát nagyon nehéz meghatározni egy olyan költségtételt, egy olyan problémából.
Ami vagy bekövetkezik, vagy nem.
Ami szerencsés esetben a BIM által nem következik be. Ezért szoktuk azt szembeállítani, hogy vannak a hagyományos kivitelezések, döntően most jelen pillanatban erről beszélünk, sok cég állt már át a BIM-es folyamatokra, ebben mi is nagyon sok cégnek segítünk. És azért a régi tapasztalatok és egy új projekt már azért szembeállítható. A földmunkák megkezdése előtt történő talajradarozással valójában a legnagyobb eredmény, amit el tudunk érni, azok az ütemezés és az időkereteknek a betartása. Ha ezeken túllépünk, pótmunkák, állásidő, stb.
Az már óriási nyeresség.
Ha ezek nem történnek meg, ezek nem következnek be, az már egy óriási nyereség tud lenni.
Egy építőiparról beszélgetünk, és az részem az utolsó kérdés, az Dávid, nekem kellett volna talán megkérdezni, hogy ez milyen mélységben valid. Nyilván technológiától függ, hogy éppen milyen berendezést használtok, de milyen mélységben ad képet egyáltalán.
Ezeknek a módszereknek a segítségével akár ugye a 10 méteres kutatási mélység is elérhető, de nyilván itt ugye közművek lévén, mondjuk városi környezetben a legtöbb közmű azért 3 méter fölött helyezkedik el. Nyilván vannak ugye egyéb kirívó esetek, amikor ugye egy Budapest belvárosban mélyebben is lehetnek akár, de ezeket a radarokat, lokátorokat, egyéb roncsolásmentes megoldásokat 2-3 méteres kutatási mélységig szoktuk igénybe venni.
Mondasz még egy példát a vasúti síneken túl, mert az ember nem számít másfél méter mélyen, de amivel meglepett a partnereket.
Mondjuk a régészeti kutatásoknál, hogyha ugye alaprajzokat tudunk elővarázsolni idézőjelben a földből, mondjuk templom formájában, az azért igen megkapó volt, vagy megkapó lehet, illetve mondjuk az útpályaszerkezet vizsgálatnál, hogy nem látszik még a felszín, hogy ott probléma lesz, de mondjuk nagyon szépen kirajzolható, hogy ott ugye akár egy üregesedés kezdődött el, és már mondjuk az alsóbb szerkezetek, azok már roncsolódtak.
Milyen kár, hogy a vasúti síneken nem volt egy mozdony is, mondjuk nem az lett az igazi meglepetés. Nagyon szépen köszönöm, közmű térképezés, üzleti és technológiai jelentőségről beszéltünk, roncsolásmentes megoldások. Dr. Pál Dávid Gergely, független szakértő, GPR és Németh Dániel, AFM-Tech Services üzletfejlesztési vezető. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok.
Köszönjük, hogy itt lehettünk.
Köszönjük szépen.
Monitor délután. Magazinműsor a 94.2-n.